Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink! Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Kossuth utcai református verestemplomból. Igét hirdett Tóth Tamás, a gyülekezet lelkipásztora.
Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 80. Zsoltárunk első versét. Folytassuk Isten tiszteletünket a 440. dicséret első, 7., 8. és 9. versének éneklésével.
Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint az írva található Mózes első könyvében. Mózes első könyvének 50. fejezetéből, a 15. verstől kezdődően a 21. versig terjedő szakaszt figyelmes szívvel, leülve hallgassátok.
Amikor József bátyai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt, mondjátok meg Józsefnek. Kérünk, bocsáss meg testvéreink hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá testvére, és leborultak előtte, és ezt mondták. Szolgáid vagyunk. De József így szólt, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Imádkozzunk! Mindenható Atyám, Uram Istenem, mindennek tudója, mindennek alkotója, figyelmez rám. Köszönöm, Uram, az elmúlt hetet. Megpróbáltál, kútba dobtál, kiemeltél. Most itt állok előtted, és dicsőségedet hirdetem. Nem félek. Rád vettem tekintetem, és fürdök fényedben. Nem félek. Hallgatom igédet, figyelek rád. Nem félek. Körülvesz a családom. Nem félek. Jó embereket küldtél utamba. De félek, van-e erőm? De félek, van-e hitem? De félek, van-e elég szeretet a szívemben? De félek, van-e elég időm? Jézus Krisztusom, megváltom, erősítsd meg testem és lelkem. Szeretnék József testvéréből Józseffé lenni, aki a kútban nem a kút oldalát látja, hanem a kávánál besütő nap sugarait, aki valóban megbocsát, akinek elhiszik, ne féljetek, mert itt a mi Urunk és megváltunk, velünk és mellettünk van életünk végezetéig. Ámen.
Az ige hirdetésére a 167. dicséretünk második versének éneklésével készüljünk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon.
Thank you.
Az a szent evangélium, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva, írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangélium a 6. fejezetében, a 36. verstől kezdődően, a 42. versig terjedő szakaszban. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Ne ítéljetek, mondja Jézus. Jézus ezekkel a szavakkal nem általános értelemben, nem teljes egészében tiltja meg az ítélkezést. Ezt nagyon szeretném leszögezni rögtön az igehirdetés elején, hiszen sokszor ebbe a félreérthető irányba mozdulunk el, amikor ezeket a szavakat halljuk. Elég csak egy másik helyet ide idézzek, amikor éppen arról tanít Jézus, hogy olykor kifejezetten kárt okozunk egymásnak, ha nem segítjük ki egymást azzal, hogy helyén való módon ítélkezünk. És ez a helyén való ítélkezés, helyén való módon való ítélkezés, az természetesen az az irány, ahová ez a példázatos beszédés később Jézusnak kifut, hogy előbb vegyük észre a saját szemünkben a gerendát, és csak utána foglalkozzunk a szálkával. Hogy így tudjuk munkálni a testvéri közösséget itt a gyülekezetben, tudjuk munkálni a szeretetet a családunkban, a családtagjaink között, és egyáltalán az emberekkel való kapcsolatunkban. Ha vétkezik ellened a testvéred, mondja Jézus Máté evangélium a 18. fejezetében, akkor ne hunyj szemet felette. Ezt nem mondja, ezt most én tettem hozzá. Ő így folytatja, menj el hozzá. Fedd meg 4 szem közt. És ha hallgat rád, akkor megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, akkor védj magad mellé még 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ne ítéljetek, akkor nem teljes egészében szól az ítélkezés ellen. Itt, ami miatt figyelmeztet minket Jézus azzal, hogy azt mondja, ne ítéljetek, igazán 2 dologra hívja fel a figyelmünket. Egyrészt, hogy ott van bennünk, és bizony elementáris erővel tud sokszor feltörni a képmutató ítélkezésre való hajlamunk. Jézus szeretné, hogyha ezt észrevennénk, és számolnánk vele, hogy ez ott van bennünk. A második dolog pedig, amit kihangsúlyoz, megvan az a fajta kudarcunk, hogy gyakorta nem vagyunk irgalmasak egymással. Így is fogalmazhatnék, hogy nem vagyunk emberségesek egymással, hanem gyakorta vagyunk embertelenek és könyörtelenek. Mindkettőben önmagunknak a pusztulása, a világunknak a hanyatlása, az életünknek az elvesztése rejlik, illetve dehogy is rejlik. Egyáltalán nem rejlik, hanem egyértelműen kitűnik. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Testvérek, sokat szoktunk beszélgetni, nem is feltétlenül ebből az igeszakaszból kiindulva, de arról bibliaórákon, gyülekezeti réteg alkalmakon, négy szem közt, vagy éppen sok szem közt, hogy mi azt vesszük észre egymásban, ami minket is valamilyen módon meghatároz. Egyszerűen erre vagyunk érzékenyek. Ezért, hogyha elítéljük egymást azért a szálkáért, ami szúrja a szemünket a másikban, akkor valójában magunkat, végső soron pedig egymást ítéljük el. És okozunk ezzel, én így neveztem ezt, hogy tömegszerencsétlenséget. De nem túlzok, hogyha azt mondom, világméretű katasztrófát. Ennek a katasztrófának a hátterében pedig az áll, hogy életünk nehézségeit, a saját bizony nehéz természetünket, mert persze van, aki mondja magára, hogy nekem olyan nehéz természetem van, van, aki nem mondja, de érzi, tudja, csak ezt olyan nehéz kimondani. Mindannyiunknak megvan a maga természete is, van, akinek ez bizony nehéz. Feladja a leckét. Igen, a természetünket, a megoldhatatlan problémáinkat, a szorongásunkat, a félelmeinket egy másik ember, vagy épp egy másik csoporthoz tartozó felé, vagy egy nép felé az elítélés hangján próbáljuk elviselhetőbbé tenni. Az, hogy őt, őket, vagy embertelenül fogalmazva, azokat, még embernek sem nézve, elítéljük. Krisztus itt azt a betegséget akarja gyógyítani, mert ez betegség bennünk, amely mindannyiunkkal velünk születik. Jól láthatjuk ugyanis, hogy ki egészen elnéző önmaga iránt. Másokkal szemben viszont mindenki szigorú bíró. Édes ám ez a vétek, mondja Calvin. Édes ám ez a vétek. Mert szinte mindenki csiklandoz a vágy, hogy a másik bűnét vagy bűneit firtassa. És ezzel mintegy a sajátját próbálja elhalványítani. Igen, a saját vétkeiről senki sem akar tudni. Mi több, emellé társul még valami, amely még talán ennél is rosszabb. Nagy részünk mások elítélésével akar magának engedményt szerezni a bűnre. Hogy hát így működik a világ. Ő még nálam is rosszabb, mondom elítélő hangon. És ezáltal érvényt próbálok szerezni a saját kisebbnek gondolt vétkeimnek. Mert hozzá képest hol vagyok én? Úgyhogy ezt nyugodtan megengedhetem magamnak. Krisztus a sértegetésnek, a gyalázkodásnak ezt a gonosz indulatát feddi, amikor azt mondja, hogy ne ítéljetek. Nem arról van szó tehát, hogy behuny szemmel kellene járnunk, hogy aztán semmit se vegyünk észre, amivel pedig nagyon is foglalkoznunk kellene. Lásd a már előbb említett példát, Máté evangéliumából a testvériség a gyülekezetben példáját. Abban kell csak megfékeznünk magunkat, mondja Jézus, és ez jól tesszük, ha kérjük a Szentlélek Istennek az erejét, hiszen magunk erejéből nem sokra fogunk menni, hogy ne vágyakozzunk ítéletet mondani. Mert bizony ebből csak az jön ki, hogy aki mohón vágyik fele barátját megítélni, az túl fog lépni a kellő szigorúságon is. Túl fog lépni. Ez a természete. A képmutató ítélkezés először is mindig igazságtalansággal jár, mert a legkisebb hibát is a legnagyobb szigorúsággal ítéljük meg, mint valami igen súlyos bűncselekményt. Másodszor pedig fonák vakmerőségbe is átcsap, mert szigorú és lesújtó ítéletet mondunk ki arra, ami közel sem érdemelne olyan súlyos ítéletet. Legyetek irgalmasok! Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ez a mondat hangzott föl először a mai evangéliumi ige szakaszban. Mert ez az ige megelőzi az ítélkezést, és meghatározza az ítélkezésnek a helyén való módját, hogy ebből induljon ki, az irgalmasságból induljon ki, amiképpen a mi atyánk is, a mi mennyei édesatyánk felénk nem úgy ítél bennünket, hogy ne lenne ott az irgalmas atyai szív. Megítél, de nem pusztítón. Ebbe az irányba József története, illetve az ő történetének a vége, azt gondolom, hogy elindít minket a mai napon. Érdekes volt ezzel készülni ennek az igének a fényében a mai istentiszteletre, és megérkezni oda, hogy ez tényleg el tudhat bennünket indítani ebbe az irányba, amiről Jézus itt beszél. József történetéből azt a részletet olvasta fel az előbb Gyuri, amikor már meghalt a családfő Jákób. És amikor József bátyai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: hát ha József bosszút forral ellenünk, egy másik fordítás szerint lehet, hogy József gyűlöl minket. És meg fog fizetni most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. És hát, akik ismerik József történetét, azok mondhatjuk, hogy bizony nem teljesen megalapozatlan a félelmük. Tudják, hogy nem egy kis semmiségről van szó. Hiszen belevetették, hogy az imádságban is hallottuk, belevetették a testvérei Józsefet egy kútba. Azt kívánták, hogy bárcsak ne élne. Persze emberileg nézve mondhatjuk, hogy megvolt rá az okuk, de az, hogy rátörünk a másik ember életére, és aztán azt mondjuk az apánknak, hogy vadállat tépte széjjel, ez semmiképpen sem érvényes cselekedet. Tudják tehát, hogy ez nem kis semmiség, és tisztában vannak a bűnükkel, és el sem tudják képzelni, hogy ilyesmit egyáltalán meg lehet-e bocsátani. És még mindig furdalja őket a lelkiismeret. És József így szólt hozzájuk: evangéliumi hangtestvérek, ne féljetek. 365-ször, ha jól emlékszem, az év minden egyes napjára van egy ne féljetek mondat a Szentírásban. Ez a mondat ma József szájából hangzik. Ne féljetek, és hozzáteszi azt, hogy vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Milyen érdekes, hogy Józsefnek a neve azt jelenti: tegyen hozzá, szaporítsa az Úr. Ezt jelenti a neve. És azzal, hogy ő megtanulja az Atya Istentől, mert tőle tanulja az irgalmasságot, azzal képes sok nép életét szolgálni. És az éhínség idején például az ő munkájának köszönhetően eledel fog jutni. Gondoljuk csak el, testvérek, hogyan folytatódott volna a történet, ha József tényleg bosszút állt volna? Lehet, hogy van olyan közöttünk, én is ezek közé tartozom, aki bele sem merek gondolni. Hogy mi lett volna akkor, hogyha József tényleg bosszút állt volna? Mondhattuk volna, hogy teljesen jogos. A maga nemében igaza van. De az Atya felől nézve, az Isten felől nézve teljesen érvénytelen és hasztalan. Mi lett volna Izrael népéből, ha József nem bocsátott volna meg már régen a bátyjainak? Mert hogy már régen megbocsájtott nekik. Nem akkor született meg a szívében a megbocsátás és az irgalom, amikor elveszítette apját. Persze sokan vannak, akik ilyen megdöbbentő esemény után változnak meg, vagy változik meg az életük, vagy érzik azt, hogy most már tényleg bizonyos dolgokat érdemes komolyan venni. De itt nem ez történik, nem ekkor változik meg Józsefnek a hozzáállása és a szíve. Nem azért áll bosszút, nem azért nem áll bosszút, mert a testvérei félelmükben, valószínűleg félelmükben ezt üzenték, ugye nem tudjuk ezt, hogy valóban az üzenet megtörtént-e az apa részéről. Ők ezt üzenték Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halál előtt. Mondjátok meg Józsefnek, kérünk bocsásd meg testvéreik hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. A testvérek félnek. József válasz erre az, ne féljetek. Az ő szívében a megbocsátás és az irgalom születése már korábban megtörtént, és egészen, hogyha visszalapozunk a Bibliánban, Mózes, első Mózesnek az 50. fejezetétől visszamegyünk a 45. fejezetig, ott arról olvasunk, hogy hogyan fedi fel magát József, hogyan ismerteti meg magát a testvéreivel, hogyan mutatja meg azt, hogy ki is áll Egyiptom felügyelője tisztségében, hogy az a testvér, akiről azt gondolták, hogy már nincs, és így szólt akkor hozzájuk. Ne bánkódjatok, ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide. Micsoda megvilágosodása ez Józsefnek. És ez vezeti őt el odáig, hogy megszületi benne az irgalmas szív. Nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának az urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. József szívében tehát a bosszúvágy helyett az irgalom vált az uralkodóvá, pedig lehet, hogy kezdetben ott volt benne ez. De azzal, hogy Isten vele volt, ő pedig ő vele, megértette, hogy mindaz, ami történt, Istennek terve. Felfedezte Isten kezét az ő történetében, és ezt így fogalmazta meg, rosszat terveztetek ellenem, ez igaz. De Isten terve jóra fordította azt. Testvérek, József az Isten szemszögéből, örökkévaló összefüggésből szemléli élete eseményeit, ezért tudott uralkodóvá válni benne az irgalom. És ezt a szemléletet, ezt az indulatot kívánja nekünk is egyenként ajándékozni az Isten. Hogy vegyük észre, hogy még hogyha nagyon nagy igazságtalanságot is élünk meg az életünkben, valami elviselhetetlenül rosszat, az Isten kegyelme és irgalma jelen tud lenni az életünkben. Persze nem mindig vesszük ezt észre, és azt is merem mondani, hogy nem mindig rejlik Isten terve a szenvedés és fájdalom mögött. Valamikor úgy szólván értelmetlen a szenvedés és a fájdalom. Mondhatjuk, hogy ilyenre is van példa. De még ebből is, minden történetből tud az Isten jót hozni. Akárcsak József történetében. Bízzunk benne. Erre hív meg minket a mai evangélium. Bízzunk az Istenben, ahogyan József is tette. Bízzunk benne, hiszen van rá okunk, hogy bízzunk. Még okot is ad rá az Úr, mert tudja, hogy így gondolkozunk. Ok okozatba. Krisztus Jézusban megjelent Istennek a jósága és az ember szeretete, mondja Szent Pál Tituszhoz írt levelében. És Jézus azt mondja, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas, és azért mondja ezt, mert ez az ő megélése is. Mármint Jézusnak a megélése. A fiú úgy éli meg, hogy az atya irgalmas. Pedig tudjuk, hogy Jézusnak is mennyi mindenen kell keresztül mennie. De ez az ő megélése. És ezért nem szólal meg belőle az ítélkezés hangja embertelenül, hanem a ítél is. Templom tisztítás története, gyakran emlegetjük. Vagy amikor erélyesebben elküldi a leprást, akit meggyógyított, aki imádva leborult előtte, és Jézus ez egy picit irritált ez a viselkedése. Még őt is úgy kezeli, hogy kimozduljon egy jó irányba az élete. Krisztusban kiteljesedik mindaz, amit előképileg látunk József személyében, felsejlődni az Ószövetségben. József megszületik, mint Jákob kedvence, Jézus megszületik, benne gyönyörködik az atya. Józsefet kútba vetik a testvérei, aki Jákob számára meghal. Jézus emberek kezébe adatik, keresztre feszítik. József a rabszolgasorból Egyiptom felügyelőjévé lesz. Jézus feltámad a halottak közül, és ezzel az atya megdicsőíti a fiút. József bosszúvágyból fakadó ítélet helyett irgalmassággal fordul a testvérei felé. Jézus az őt elhagyó tanítványokat nem küldi el maga mellől, hanem a Szentlélek ajándékával az ő apostolaivá, az ő küldötteivé teszi őket, hogy menjenek és tegyenek tanítványokká minden népeket. A kereszténység ma is ebből a bocsánatból, ebből az irgalmasságból él, és ezt adja tovább a Szent Keresztségben, a bűnbánat és a bűnbocsánat lehetőségében. Ez a bocsánat nem passzivitásra szólít, hogy hagyjunk, törjünk valamit, hanem a legnagyobb tettre hív fel, amire ember csak képes, nem magától, hanem a lélek erejében. A krisztusi bocsánatban arról van szó, hogy végre kiléphetünk a bosszúállásnak az ördögi köréből. A bocsánat befogadása és továbbadása által kiszabadulhatunk az őrült erejű körforgásból, és immár egyenes úton haladhatunk az atyai ház felé, ahol az irgalmas atya részesít bennünket az igazi dicsőségben, a Szent Háromság örök életében. Amen. Helyünkről fölállva a 23. Zsoltár 3. versét énekeljük el, igehirdetése felelve. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet itatsz teljes pohárral. fennállva maradva imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, aki Jézus Krisztusban békességet hirdettél minden embernek, add, hogy irgalmadból élve magunk is irgalmasok legyünk. Köszönjük, hogy gondviselő jóságod minden emberre kiterjed. Köszönjük, hogy jóságot hírvivői és eszközei lehetünk ebben a világban. Kérünk, adj napjainkban békességet, hogy egyházad félelem nélkül szabadon hirdesse evangéliumodat az egész földön, és hiteles tanúja legyen személyválogatást nem ismerő szeretetednek. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk téged, hallgass meg, és a te irgalmasságoddal látogasd betegeinket, erősítsed őket bajukban, gyógyítsd őket, gyógyítsd a megtört szívű gyászolóknak az életét, és te örvendezzél azokban a családokban, ahol örvendezésnek ideje van, mert keresztelés van, mert házasságkötés van, vagy jubileumi alkalom van. Így áld meg, Urunk, mindnyájunk életét, veled és egymással való közösségünkben, a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás Péterre készüljünk a záró énekünknek az éneklésével, a záró énekünk pedig a 446. dicséretünk. Uram, bocsásd el népedet békével. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya fiától, igazsággal és szeretettel. Amen.
Kedves hallgatóink, Istentiszteletet közvetítettünk Debrecenből a Kossuth utcai református veres templomból. Igét hirdetett Tóth Tamás, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.